Almási Levente az RSM partnere és Vajcsa Gábor az RSM adóigazgatója, az Adóinfo ma esti vendégei. Témánk a cégeladás. Ugye ott hagytuk el a rövid szünet előtt, hogy nyilván nagyon fontos a kockázatoknak a felmérése. Ugye az átvilágításnak ez a legfontosabb kérdése. Mi mindennel kell foglalkozni? Egyáltalán az átvilágításnak mire kell kiterjednie? Almási Levente.
Hogy pontosítsunk, az átvilágítás sokszor, hogy nagy többségében ez akkor történik, amikor már az eladó és a vevő egy indikatív árban megállapodott. És utána jön a vevő, és azt mondja, hogy én fel szeretném mérni a kockázatokat, amit eddig mondott az eladó, azt én pontosan dokumentumok szerint megnézem, és a kockázatokat beárazom. Előfordulhat, amikor a vevő annyira, eladó annyira tudatos, hogy azt mondja, hogy nem várja meg ezt, hanem még előtte úgynevezett előátvilágítást csinál a saját költségén, és úgy megy oda a befektetőkhöz, hogy nekem van egy hivatalos harmadik fél által készített átvilágításom. Ez tipikusan a költség miatt nagyobb tranzakcióknál szokott lenni, de mivel ez egy harmadik fél készíti, ezt el szokták fogadni a befektetők, sokkal gyorsabb a tranzakció. Akkor tényleg érdemes áldozni az eladónak. De 90%-ban úgy értem kis tranzakció, és ez alatt azt értjük, hogy 0 és mondjuk 10-15 millió euró közötti tranzakcióban nem nagyon szokták az eladók bekockáztatni ezt a plusz költséget. De visszatérve ugye átvilágítás, hogy miért csinálják, milyen kockázatokat, meg hogy mire terjed ki. Ugye a három nagy terület, ez jogra, jogi átvilágítás, adó és pénzügy. Az adónál azt már korábban érintettük, hogy ott is ugye fel kell mérni, rengeteg adótétel van, ezeket kell valahogy beárazni. De a NAV végén az egész átvilágítás a lényege, hogy a korábban a felek által elfogadott indikatív árazás marad-e, vagy módosul. Mert azt mondhatja a veve, hogy hát én annyi megint időzéles szóval élve, annyi csontvázat találtunk, és nagyjából be is áraztuk, ha eddig mondtam 100 árat, hát ez olyan kockázatok vannak mondjuk a jogi, esetleg környezetvédelem, pénzügyi területen, hogy ez sajnos nem tud megadni a százat, az összes kockázatot figyelembe véve, mondjuk lehet, hogy azt mondom, hogy 80. Tehát az egésznek ez a lényege ennek a kockázat felmérésnek, hogy alátámasztja a korábban a fél információkból kapott és azokból összeállított indikatív árazást alátámasztja.
Megvan az átvilágítás, meg volt az értékelés. Nyilván, hogy ha jól értem a szavait, akkor az átvilágítás azért árnyalhatja azt az árat, amiről korábban volt egyfajta tárgyalás. Megvan az ár, megvan az átvilágítás. Mi következik?
Utána úgymond utolsó fázis, amikor a felek az adásvételi szerződést, meg egyéb ehhez kapcsolódó szerződéses dokumentációt elkezdik kitárgyalni, és így szokott az lenni az adásvételi szerződés nagy témája, hogy milyen szavatosság garanciák vannak a felek között, tehát az eladó a múltbeli tevékenységből fakadóan milyen szavatosság garanciákat vállal a jövőre nézve.
Itt mennyire szabad az eladónak és a vevőnek a keze, úgy értem, hogy a jogszabályok mennyire kötik meg, hogy mit kell tartalmazni egy ilyen szerződésnek, vagy gyakorlatilag teljesen a két félen múlik, hogy mit írnak bele a szerződésbe? Almási Levente?
Itt a jogi tanácsadás szakmaiságán múlik. Én már láttam egy oldalas adásvételi szerződést, és úgy tudom, és nem vagyok jogász, a PTK és eléggé szabad kezet ad erre vonatkozóan. Mondom, lehet egy oldal szerződést, annak minden következményével, mert tipikusan akkor nagyon sok minden nem lesz benne, de azért fel kell készülni egy adásvételi szerződés, és csak magyar nyelvről beszélek, magyar nyelvű, azért az kemény 50 oldal plusz-minusz, mert rengeteg területet igazából felek, és ez főleg az eladó, de ugyanúgy ez a vevő részéről is olyan területek merülnek föl, és mondom még egyszer, a legnagyobb a garancia meg szavatosság területe, és egyéb jogi aspektusokat bele szokták tenni. Mondok egyet, hogy az adatszoba az mennyire tartalmazza az egész jogi környezetnek a szerkezetét. Tehát
szerződés szempontból az adózási területnek milyen fontos teendői vagy feladatai vannak, Fajcsán Gábor? Ott tartunk, hogy szerződést fogunk kötni.
Tipikusan két részre lehet ezt szedni, az egyik maga kapcsolódnék az előzőekben az adásvételi szerződéshez, ahol azért a felek rögzítik azt, hogy mondjuk a feltárt adókockázatokat azt milyen módon, formában veszik figyelembe, ez egy azonnali árcsökkentő tétel, vagy adott esetben egy earnout, így hívják earnout tekintetében a következő években mondjuk valamilyen módon árcsökkentő, vagy lassan föloldható egy elhatárolás, ami azt jelenti, hogy az évek teltével valamilyen arányban a visszatartott vételárat azt megkaphatja majd az eladó. És akkor ennek egy pontos rendelkezései az adásvételi szerződésbe bekerülnek. de én egy kicsit így most kilépnék ebből az adásvételi szerződés kereteiből, és azt mondanám, hogy ami nagyon izgalmas, nagyon érdekes az eladó számára, az az, hogy ugye az a műsor elején is beszéltünk róla, hogy az előkészületek során odafigyelte megfelelően, összerakta-e azt a fajta értékesítési tervet, amivel ő adott esetben az adókötelezettségeit megfelelően optimalizálni tudja. Természetesen, amint elhangzott a műsor elején az is, hogy nyilván ez a céljaitól függ, és ilyenkor, amikor a closing közelébe érünk, amikor az adásvételi szerződés kerül megfogalmazásra, akkor nagyon fontos az, hogy az eredeti terveknek megfelelően történjenek az eladás körülményei, és adott esetben fontos lehet maga az adásvételi szerződés szövegezésében is odafigyelni arra, hogy mit adunk el, mennyiért adunk el. Ugye itt nem mindig egy cégről beszélünk, hanem van olyan, hogy cégcsoportot adunk el. Külön téma az, hogyha egy ingatlanos céget adunk el, aminek más lehet az adózása. Számtalan olyan kérdés van, amire oda kell figyelni, akár így a closing környékén is.
Ha jól értem, akkor ezt a kérdést akkor kell eldönteni, amiről Almási Levente a műsorunk elején azt mondta, hogy tudnom kell, hogy miért akarom eladni, mihez akarok utána kezdeni a pénzzel, hogyan fogom folytatni. Tehát igazából ezt ugyanúgy az elején kell tudnom, hogyha jól értem, és adózási szempontból kell tudnom, Fajcsán Gábor.
Így van, hiszen akkor tudom megtervezni azt, hogy mi fog történni itt a closingnál. Egy jól előkészített ügylet esetében akár már egy-két évvel, sőt akár láttunk már olyat, hogy 3 évvel előre tudta az eladó, hogy ő értékesíteni fog, és a teljes eladási tervet úgy készítette el, és adott esetben mondjuk, ha több cégről álló cégcsoportról volt szó, akkor úgy készítette föl adott esetben átalakulásokkal, összeolvadásokkal, kiválásokkal az egész cég struktúrát, hogy azt, amit el akart adni, mert esetleg nem az egészet, vagy a teljes céget, azt már onnan, vagy olyan formában adja el, ami számára a legkedvezőbb. És ezek azok a kérdések, amit ebben a pillanatban, amikor már felek megállapodtak vételárban, amikor már átvilágítás történt, ezt már nem nagyon lehet módosítani. Tehát itt, aki itt kezd el gondolkozni, az nagyon későn van.
Almási Levente?
Én még egy-két szakmai kifejezésbe belekapaszkodnék, mert tényleg sarkalatos pontja szokott lenni a tranzakcióknak. Gábor említette az earnoutot, ezt ugye fordítsuk úgy, hogy halasztott vételár. Én azt gondolom, sokan meg tudják erősíteni, manapság elég jellemző, hogy ebben a konstrukcióban vannak tranzakciók, ami azt jelenti, hogy ha megalkudnak eladóvevő mondjuk egy 100-as vételárban, nagyon ritka az, amikor a 100, az tényleg 100 lesz a nap végén, és nem ez a halasztott vételár. A halasztott vételár tipikusan a vevő szokta erőltetni, mert azt mondja, hogy több más oka is lehet, de ugye azt jelenti, hogy ha a 100-ban megállapodtak, akkor mondhatja azt, hogy hát nem fizetem most azonnal záráskor a 100 vételárat, ami ugye 100%-ot jelent, hanem mondjuk 90-80-70%-ot most, és a fennmaradott bizonyos módszertan tematika alapján előre meghatározott szabályok alapján fizeti ki. A másik nagyon fontos, ugyancsak fogalom volt, hogy zárás, aláírás, nagyon nem mindegy. Egy tranzakciónál tipikusan elkülönül, amikor aláírnak a felek, ez alatt az adásvételi szerződést értjük, amikor a felek kitárgyalták, egyetértettek és aláírják, de rengetegszer olyan feltétel van az adásvételi szerződésben, amit akkor nem lehet az aláírás percében teljesíteni, és ezért mondjuk azt, hogy a tranzakciót zárják, ami elkülönül időben az aláírástól. A legtriviálisabb példa, ugye a versenyhivatali engedély, persze, hogy olyankor az aláírás és a zárás, tranzakció zárás el fog különülni.
Ugye onnan indultunk, hogy a mai műsorban megpróbáljuk azt modellezni, hogy van egy magánember, akinek van egy cége, vagy egy cégcsoportja, ezt akarja eladni. Adózási szempontból eladtam, lezárult a tranzakció, megkaptam a vételárat. Csak egyfajta alternatívám van, tehát van egy fix adókulcs, eladtam, ezt befizetem is, kész, Fajcsán Gábor.
Főszabály szerint igen, hiszen a magánszemély által eladott üzletrészek, részvények, árfolyamnyeresség jövedelemnek számítanak. Ennek az adózása, ez egy, pláne a mai SZIA rendszerében, ugye ez egy egyszerű 15%-os adókötelezettség, amit egy plusz 14%-os egészségügyi hozzájárulás terhel, aminek viszont a felső határa 450 000 forint, tehát egy komoly tranzakció esetén igazából ez egy kerekítési különbözet, úgyhogy inkább a 15% SZIA-val számol mindenki. Ugyanakkor itt több dologra föl kellene hívni a figyelmet. Az egyik az, maradva még mindig az egyszerű részénél a dolgoknak, hogy a magánszemély amennyiben úgy kívánja eladni a cégét, azaz az abból származó jövedelmet továbbiakban is valamilyen gazdasági tevékenység érdekében kívánja használni, akkor ugye nem feltétlenül érdemes neki ezt a jövedelmet leadózottan megszerezni, ha úgyse magára költi el. Ez kvázi olyan, mint hogyha a fizetésemet ugye amit el se költhetek, leadóznám, ahelyett, hogy inkább akkor ott tartanám, ahol nem kell adózni. Ugye erre tipikusan egy olyan lehetőséget biztosít a jogszabály, és ugye például a holding struktúrák nagy része is egyébként a nemzetközi adózásban is sokszor erről szólnak, hogy egy úgynevezett felső holding céggel értékesít valaki egy aktív céget, akkor a magyar adózás is, de egyébként az Európai Uniós jogszabályok is alapvetően lehetőséget biztosítanak társasági adóban egy adómentességre, ami azt jelenti, hogy a holding cég egy aktív céget elad, az ebből származó jövedelmét neki nem kell társasági adóban leadózni. Ugye itt a magánszemély nem szerzi meg a jövedelmet, nem tudja elkölteni arra, hogy ő utazzon, nyaraljon, házat vegyen, kocsit vegyen, stb. De hiszen nem is ez a célja, hanem a gazdasági életben kívánja tovább használni, új céget alapítani, vagy feltőkésíteni valami kisebb cégét. Manapság nagyon divatos, hogy a startup cégeket indítani, ebből az új tőkéből valamiféle irány, ilyen irányt gondol el, akkor belátható, hogy neki semmi értelme ezt a pénzt leadóznia, ezért érdemes ilyenkor a holding cég általi cégeladásban gondolkozni. Erre, ha már a szakmai fogalmaknál tartunk, nagyon jó lehetőség az úgynevezett bejelentett részesedés, ami egy olyan társasági adó törvény által biztosított lehetőség, ami ezt a cégeladásból származó jövedelmet adómentessé teszi, még egyszer mondom, társasági adószinten, tehát SZIA-ban nem. És itt akkor, ha már az előkészületekről beszéltünk, még egy mondatot erre áldozzunk, hogy nem lehet elég korán kezdeni, ugyanis ez a bejelentett részesedés, ez egy olyan lehetőség, amelynek a bejelentése, adóhatósági bejelentéshez kötött ennek az alkalmazása, a bejelentésére egy 75 napos jogvesztő határidőt állapít meg a törvény, a jogszabály. Tehát adott esetben egy vevő ebben a tranzakciós folyamatban, amiről eddig beszéltünk, már a vételkor jó, ha tudja, hogy ő esetleg mit kíván, vagy kívánne majd valaha a jövőben értékesíteni, hiszen ebben az esetben már itt a vásárlás követő 75 napon belül be is kell jelentenie az adóhatóság felé a cégszerzést. Tehát ez egy szerintem nagyon érdekes dolog. És még egy dolgot visszatérve az SZIA kötelezettség tekintetében, nyilvánvalóan a magánszemélyek esetében is van olyan lehetőség, kifejezetten a vételárral kapcsolatban, illetve a szerzési értékkel, mennyiért szereztük a céget, nagyon nem mindegy, hogy milyen lépéseket tesz egy jövőbeni cégértékesítő tulajdonos, akkor, amikor a cégét alapítja, feltőkésíti, valamilyen módon tőkét juttat, mert a jövőben ez befolyásolhatja az értékesítésből származó bevételből mekkora rész lesz jövedelem, amit le kell adózni, és ezt adózási szemmel érdemes előre tudatosan átgondolni, hiszen rengeteg adót lehet spórolni a jövedelem adózásán, amennyiben körültekintően jár el egy tulajdonos.
Fajcsa Gábor, az RSM adóigazgatója, és Almási Levente, az RSM partnere voltak az Adóinfo ma esti vendégeim. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
Búcsúzik a műsorvezető, Klabai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.